a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Megnevezte a leendő Tisza kormány 7 miniszterét Magyar Péter pártelnök. Leendő miniszterelnök a Tisza párt parlamenti frakciójának első ülése után tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter bejelentette, a várhatóan 16 minisztériummal felálló Tisza kormány külügyminisztere Orbán Anita, pénzügyminisztere Kármán András, gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István lesz. Az egészségügyi miniszter Hegedű Zsolt, az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László, a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus, az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs lesz. A miniszterjelöltek elfogadták a felkérést. Arra a kérdésre, hogy miben lesz más a leendő Tisza kormány struktúrája, mint amilyen az Orbán kormányé volt, Szalai Szilárddal, az Ellenpont vezető szerkesztőjével keressük a választ. Köszöntöm.
Jó napot kívánok.
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Elgondolkodtató az, hogy a kampányban a Tisza kulcs szereplőinél és miniszterelnök jelöltjeinél a Fidesz ugyanezeket a neveket mondta. Akkor az ellenzék oldaláról azt hallottuk, hogy folyamatos támadás alatt vannak, a propaganda gépezet beindult, de minthogyha most egy lépéssel közelebb kerültünk volna ahhoz a jövőhöz, amit fölvázolt a Fidesz, hogy mi lesz az új Tisza kormány, kik lesznek abban az emberek.
Látjuk, igen. Igen, látjuk, hogy tulajdonképpen nem csak igazunk volt, de igazunk is lett, hogy parafrazáljam Orbán Viktort a helyzetnek megfelelően. Ugyanis ebben a kabinetben most sorra azokat az embereket látjuk, akiket az elmúlt hónapokban az, hogy milyen politikát képviselnek, azt a jobboldali sajtó pontról pontra, személyről személyre feltárta, és azt hiszem, hogy lehet, hogy egy gyors összefoglalást talán tehetünk is a legfontosabb kabinettagokkal kapcsolatban. Ugye Orbán Anita az, aki könyvet írt arról, hogy hogyan kell az orosz energiahordozókról leválni. Azt hiszem, hogy a magyar energiamixben igen komoly súllyal jelenlévő orosz energiahordozókról való leválás az nagyon súlyos gazdasági következményekkel jár. Ezt majd azzal a Kapitány Istvánnal kell egyeztetnie, aki gazdaságfejlesztési miniszterként szintén egy nagy olajipari, nyugati olajipari vállalattól érkezik, akinek tehát érdeke fűződik ahhoz, hogy ne Oroszország felől érkezzen ez az energiahordozó, hiszen ugye neki személyesen is vannak igen komoly részvényei ebben az olajipari vállalatban, mint azt tudjuk, illetve hát vannak olyan magántőke alapokkal lévő üzleti kapcsolatai, amelyek pont azokban az infrastruktúrális ágazatokban utaznak, amely egy energetikai átállás során profitabilis lehet. Tehát itt a LNG szállítókat vásárol fel, itt a Stone Peak nevezetű tőkealapkezelőről beszélünk egyébként. Elektromos közműveket vásárolnak fel, egészségügyi szolgáltatókat vásárolnak fel. Tehát egy olyan gazdaságfejlesztési minisztert látunk, akinek az egész eddigi élete és a személyes gazdasági érdekei alapján jelentős érdekeltsége van abban, hogy a privatizáció az visszatérjen a Magyarországra abban a formában, ahogyan az a 90-es években történt, és még csak nem is olyan körmönfontan, mint ahogyan az akkori pártállami maradék mentette ki a közvagyont magánvagyonba, hanem itt egy teljesen egyértelmű kapcsolat van egy olyan tőkealap és a gazdaságfejlesztési miniszter között, ami arra enged következtetni, hogy itt gazdasági érdek fűződik hozzá.
Bocsánat, még tovább megyünk, de azért ide szúrjunk be valamit, hogy Kármán Andrással dolgozott együtt a Fidesz kormányzat is, és Orbán Viktor miniszterelnök megerősítette azt, hogy miért vált el az útjuk, és talán ez nagyon fontos lehet, hiszen amikor a Fidesz elkezdte a családtámogatási rendszerét fölépíteni, új innovációként bevezetni, akkor azért ott komoly nézeteltérések voltak.
Így van, ugye Kármán András az, aki abszolút a multikat pártolta az akkori kormányzatban, és ha lehet hinni a híreknek, akkor pont a multik különadója és az abból finanszírozott családtámogatások, illetve a rezsitámogatásoknak akkor még felépülőben lévő rendszere miatt távozott a kabinetből. Tehát akkor itt van egy újabb szereplőnk, ott van frakcióvezetőként egy olyan Bújdosó Andrea, akinek tulajdonképpen az elmúlt most már 2 éves, igen, lassan 2 éves politikai tevékenységéről képviselőként igazából érdemben nem sokat tudunk. Budapest fejlődésén nem látszik meg az ő keze nyoma, és Orbán Anitára még egy gondolat erejéig visszatérve, azért jegyezzük meg azt is, hogy arról szivárgott ki a kampány során egy hangfelvétel, hogy Panyi Szabolcs lehet az ő belső elhárítási tisztje, hogy így fogalmazzak, hiszen Panyi Szabolcs beszélt arról egy hölgynek, hogy hát neki olyan kapcsolata van Orbán Anitával, hogy külföldi titkosszolgálati információk alapján meg tudja válogatni azt, hogy ki legyen majd a leendő Tiszás külügyminisztériumban alkalmazott és ki ne lehessen. Ruszin Szendi Romulus, mint honvédelmi miniszter, aki oldalfegyverrel járt még Tiszás gyűlésekre is, és rendszeresen arról beszélt, hogyha baj van, akkor mindenkit berántunk, és valójában nem lett kivezetve a sorkötelesség, csak felfüggesztésre került. Én nem vagyok abban biztos, hogy egy olyan miniszter, aki ennyire vágyik a sorkötelezettségre, és ennyire a szívén és az oldalán viseli a kézi fegyvereket, az ne lenne érdekelt abban, hogy visszaállítsuk a sorkatonaságot, mint ahogyan az egyébként az Európai Unióban sok országban megtörténik, és ráadásul olyan országokban is, amelyeket a Tisza pártszövetségéhez tartozó politikai erők vezetnek, lásd például Németország. Tehát azt hiszem, hogy elég sok jel mutat ebbe az irányba. Is.
És hát ugye arról beszélünk, hogy 16 minisztérium lesz, ebből most 7-et megneveztek, de hát maradt még 9, amiről elmondta Magyar Péter, hogy lesz miniszterelnökség, belügyminisztérium, igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó tárca, valamint tudományos ügyekkel, sporttal, civilekkel, egyházakkal és médiaszabályozással foglalkozó művelődési tárca is. Na most ez azért fontos, mert nem egyszer hangzott Magyar Péter szájából az, hogy náluk nem lesznek csúcsminisztériumok, mint ahogy volt ez az Orbán kormánynál. Hát nézzük meg, hogy ennek a struktúrának, amit most Magyar Péterék felépítettek, mi lehet az előnye, vagy miben más, vagy miért gondolkodnak ilyen irányvonalakban.
Ugye itt alapvetően ennek a struktúrának a hatékonyságát a struktúrát irányító személyek tudása, előélete határoznák. Tehát lehetne ez egy jó struktúra, ha ide olyan emberek kerülnek, akik szakpolitikai tevékenységükben releváns tudást tudnak hozzáadni a kormányhoz. Viszont azért az itt már említett minisztériumok közül és a meg nem nevezett miniszterek között például olyan személyek vannak, mint Bódis Krisztus, aki a szociális ügyekért felelős minisztériumnak a miniszteri pozíciójára pályázik, ha minden sajtóinformáció igaz. Nem látom magam előtt, hogy milyen hozzáadott értéket tud egy ilyen minisztérium jelenleg ahhoz a struktúrához képest, amit például a mostani minisztériumi struktúra tud. Vagy beszélhetünk például a közművelődési és média és hát tulajdonképpen egy ilyen kultuszminiszteri pozícióról, aminek az állítólagos várományos a Nagy Ervin lehet, akinek azért a szakpolitikai munkássága szintén legalábbis megkérdőjelezhető. De ugye Ruszin Szendi Romulus kapcsán is azért a honvédelmi minisztériumi tárcánál láthattuk, hogy a tárca mindenkori előírásainak nem mindig megfelelően viselkedett, ugye utalok arra a NATO ülésre, amit ahol a felszólását Szlava Ukraini megjegyzéssel zárta, tehát ilyen Ukrajna megjegyzéssel zárta, és ezzel egyértelműen nem a magyar kormányzati álláspontot képviselte, azért egy miniszteri pozícióban ennél jóval komolyabb és kötöttebb fegyelem szükségeltetik. ez majd a tárca hatékonyságánál meglátjuk, hogy ez mennyire lesz befolyásoló. Ugye Gajdos László szintén nem egy szakavatott, komoly politikai háttérrel rendelkező személy, de ő neki legalább van intézményvezetői múltja, viszont Bóna Szabolcs, mint az agrárminiszter jelölt, azt hiszem, hogy egy finom nepotizmus felüti a fejét itt a Tisza párton belül, hogyha az ő neve kerül elő, hiszen még a saját választókerületében egy ilyen komoly győzelem esetén sem sikerült győzelmet aratnia, ugye Gyopáros Alpártól vereséget szenvedett ez a egyéni választókerületben, és hát ugye ő sem az a klasszikus intézményvezetői figura, akit egy komoly minisztérium élére oda lehetne állítani.
Na most ez a téma, vagy ez a megközelítés, ahonnan most elindultunk ezen miniszterek irányába, ezt próbálta Magyar Péter megvédeni azzal, hogy a frakcióban, és ugye ezt tükrözik a frakciót a most megnevezett miniszterjelöltek is, csupa olyan képviselő van, akik korábban nem voltak képviselők, és ez Magyar Péter meglátása szerint nagyon nagy előny. Ugye azt mondta, hogy emberként szeretnénk eljárni, odafigyelve a szakmai előírásokra, a politikai párbeszédre, más stílusú kormányzásban, országgyűlésben hisznek, és a magyarok is más stílusú politikára adtak felhatalmazást. Mit hozhat ez? A stílust sokszor mondja Magyar Péter, és majd azt hiszem kitérhetünk arra is, hogy Fosthoffer Ágnes, mint házelnök, a stílussal kapcsolatban mit mondott, vagy mire kérte a politikai élet szereplőit, de hát hogy lesz abból nagyon nagy előny, hogy ide olyan képviselők kerültek most, akikről beszéltünk is, hogy politikai múltat nem tudnak fölmutatni.
Magyar Péter a stílust kívülállóként igen jól hivatkozza a beszédeiben, rá egyáltalán nem jellemző, hogy bármilyen stílust képviselne vagy megütne a beszédeiben és megnyilvánulásaiban, úgyhogy azt hiszem, hogy talán az ő szájából ez egy kevésbé hiteles mondat, hogy milyen stílusra szavaztak a magyar emberek. Mert hogy erre biztosan nem. Tehát nem hiszem, hogy a magyar embereknek arra lenne igényük, hogy valaki a nemzet másik felét tulajdonképpen alsóbbrendűnek tekintse, és teljesen kizárja a döntéshozatalból, meg úgy általában a közbeszédből, a döntéshozatalról már ne is szóljunk, hanem általában a közbeszédből kizárnak 2.400.000 választópolgárt, és ugye az ő családjukat, tehát még ennél is több magyar embert kizárna a teljes politikai közbeszédből. Ez egy dolog, ez is egy stílus kérdés, azt hiszem, hogy egy miniszterelnöknek vagy egy bármikori politikusnak nem csak méltósággal kell tudnia veszíteni, hanem méltósággal is kellene tudnia nyerni. Ez már biztosan nem sikerült a Tiszapártnak, meglátjuk, hogy a kormányzás jobb minőségű lesz-e. De hogy az eddig ismeretlen képviselőkre milyen felhatalmazást adott a magyar nemzet, hát ezt mi is szeretnénk tudni, mert nem tudjuk, hogy kik ezek a képviselők. Tehát én értem, hogy a Tiszapárt logójára le lehetett szavazni most április 12-én, és ezt sokan meg is tették. Többen megtették, mint ahányan a Fidesz-KDNP helyi jelöltjeire leszavaztak. Ez egy ténykérdés, és ezt el kell fogadni. De ettől függetlenül, amit már a kampány során is a jelöltállítás körüli nehézségek kapcsán említettem, nevezetesen amikor nem sikerült többedik alkalommal sem bemutatni a Tiszapárt jelöltjeit, többször említettem, hogy miért fontos ez, azért, mert tudnunk kéne, hogy kik ezek az emberek, azért, mert ők fognak jogszabályokat megszavazni. Jogtörvényeket fognak alkotni ezek az emberek, az ő szavazatuk által fognak megszületni, illetve felfüggesztésre kerülni jogszabályok, megsemmisítésre kerülni jogszabályok az előző rendszerből. Alkodott esetben, hogyha Magyar Péter elmúlt heti nyilatkozatait hallgatjuk, akkor még alkotmányozásba is bevonásra kerülhetnek ezek a személyek, hiszen azt is a parlamentnek kell elfogadnia, hogyha egy új alkotmány vagy egy új alaptörvény készül majd Magyar Péter vezetésével. Tehát ezek az emberek alkotmányozni fognak, vagy valószínűleg alkotmányozni fognak, de az biztos, hogy jogszabályokat fognak hozni, és nem tudjuk, hogy kik ezek az emberek, nem tudjuk, hogy mit képviselnek, nem tudjuk, hogy milyen megfontolások alapján hoznak meg bizonyos döntéseket, nem tudjuk, hogy ehhez ők egyébként mennyire értenek. Egyelőre azt látjuk, hogy Magyar Péter maga mellé vett 140-1-2 szavazó gombot, akikről tényleg azt tudjuk, hogy köti őket a frakciófegyelem, és semmilyen más előéletüket nem ismerjük. nem is a politikai előéletet kérem számon egyébként ezeken az embereken. Tehát ne, félreértés ne essék. Én azt kérem számon, hogy volt ugye a novemberi bemutatás óta 4-5 hónap legalább, amikor nyugodtan megmutathatták volna ezeket a jelölteket emberi oldalukról, vagy korábbi szakmai oldalukról, adott esetben, hogy ez alatt a pár hónap alatt milyen benyomásuk alakult ki a politikáról, és azt láthattuk, amikor esetleg egy-egy politikus sikerült valamilyen módon kamera és mikrofon végre kapni, akkor úgynevezett szakpolitikai szakértők a saját szakterületükkel kapcsolatban nem voltak egyáltalán képben. Itt gondolok arra a gyógyszerésznek az esetére, aki a gyógyszerekkel kapcsolatos szakpolitikai kérdésekről konzultálni szeretett volna a pártvezetésével. Azt hiszem, hogy pont a szakpolitikusnak a dolga lenne, hogy a pártvezetését tájékoztassa a szakmai álláspontról.
Ugye ön úgy fogalmazott most, hogy szavazógombok lesznek vélhetően, akik beültek most a Magyar Péter frakciójába. De ezzel szemben tegnap ő azt mondta, hogy most valódi szakemberek kapnak megbízást, és nem nyomógombok lesznek a képviselők. Viszont, hogyha csak szakemberekről beszélünk, és megnézzük Forsthoffer Ágnesnek az önéletrajzát, amire mondhatjuk azt, hogy az szakmai kvalitásokról tanúskodik, csak nézzük meg, hogy milyen területen, hiszen Forsthoffer Ágnes házelnök lesz. És itt annyit beszéltünk arról, hogy jogszabályokat, akár alkotmánymódosítást kell végezni. Hát, hogyha megnézzük az eddigi házelnököknek a sorát, volt-e már olyan, hogy marketinges végzettséggel valaki házelnökként beült abba a székbe? Úgyhogy nem vitatjuk Forsthoffer Ágnes szakértelmét az adott területen.
Hát tekintve, hogy az egész Tiszapárt továbbra is tartom, hogy egy hatalmas politikai multilevel marketing piramis játék, ezért a marketinges végzettség talán előny is lehet ebben a közösségben, de komolyra fordítva a szót, azért ez egy egészen megdöbbentő döntés, és teljesen abszolút árulkodik arról, hogy a parlament egy politikai kirendeltségként fog működni a Tiszapárt részéről. Így nyilvánvalóan arról van szó, hogy egy olyan megbízható embert kellett odaültetni a házelnöki székbe, aki majd a párt érdekeknek megfelelően vezeti az országgyűlés üléseit, osztja ki adott esetben a frakcióknak és az egyes képviselőknek a büntetéseket, hogyha arra sor kerül. Én azért nagyon kíváncsi leszek arra, hogy Magyar Péter egyik alelnöke a ház képviselőinek egyenlőségét az üléseken majd milyen módon fogja biztosítani a jövőben. Én nagyon sok sikert kívánok Forsthoffer Ágnesnek a házelnöki feladatok ellátásához. Tényleg mindannyiunknak az érdeke lenne az, hogy egy komoly, felkészült személy üljön ott. Ha meg már így alakult, akkor viszont Forsthoffer Ágnesnek drukkolunk.
Már csak azért is, mert Forsthoffer Ágnes ugye tegnap azt mondta, hogy más stílust szeretnének képviselni, és a vita és a háború helyett a vélemények meghallgatására szeretnék a hangsúlyt helyezni, és erre szólítják föl a többi pártot is. Viszont Magyar Péter ugyanezen a sajtótájékoztatón, ahol Forsthoffer Ágnes erről beszélt, hogy a véleményeket hallgassuk meg, és más stílusú politizálás kezdődjön, ő pedig azt mondta, hogy zajlanak még a kormányalakítási tárgyalások, és a frakció egyeztet a miniszterjelöltekkel, illetve egyéb vezetőkkel, és ő azt az üzenetet küldte azoknak, akik esetleg az eddigi kiszivárgott neveken felháborodtak, hogy ő vállalja mindenért a felelősséget, és ezért ne beszéljenek bele abba, hogy kit nevez meg, de azért várja a szakmai szervezetek javaslatait. Na, minthogyha ez a kommunikáció kicsit szembe menne azzal, amit ott Forsthoffer Ágnes képviselt.
Forsthoffer Ágnes, ha már a marketinges diplomájáról beszéltünk, akkor egyben meg is villogtatta ezt a marketinges skillt. Nevezetesen, hogy elmondta ugyanazt, csak más mondatokkal. Ugye azt mondja, hogy ő nem vitákat akar, hanem vélemények ütköztetését, tehát a vélemények ütköztetését hívják vitának. Csak ez egy újra brandingelt használt kifejezés. Ha a jogszabályokat ilyen párhuzamos módon értékeli egy házelnök, abból katasztrófák is kisülhetnek, de magamat tudom ismételni, sok sikert kívánunk Forsthofer Ágnesnek a házelnöki tevékenységéhez. A kormányalakítás és a kormány összetétele, ugye itt a másik, a jelölt állítás mellett a másik visszatérő veszőparipám az volt, hogy miért 26-7 tagú ez a párt, és miért probléma ez. És azt hiszem, hogy most eljutottunk oda, hogy miért probléma ez. Tehát megvan a kormány, vagy hát folyamatban van a kormányalakítás, most frajdi elszólás volt a részemről, hogy megvan a kormányalakítás, hiszen nyilván megvannak azok a nevek, akiket Magyar Péter a kormányban szeretne látni. Ennek szólt ez a kiszólás is a párt felé, hogy ők ne akar, illetve nem a párt, hanem a párt körül lévő képviselők felé, mert hogy ugye a párt az 26 tagú, tehát a 141 képviselő az nyilván jóval több, mint a 26 párttag. Tehát, hogy ezeknek a képviselők felé nyilván azért szólt ez a kiszólás, hogy ne szóljanak bele, ők nem párttagok, semmi közük ehhez a párthoz. Tulajdonképpen Magyar Péter ezzel éreztette azt, hogy az ők egyéből vannak abban a pozícióban, ahol egyébként most vannak, vagy ahova hamarosan esküdtesznek, és a kormányalakítás pedig bízák csak rá, nem párttagok ismétlem, nincs egy olyan kongresszus, ahol vagy egy, ugye a frakcióülés is így elég nehezen értelmezhető, de tételezzük fel, hogy ez egy frakcióülés. Nincs egy olyan kongresszus, ami ezt a frakciót megerősítette volna, tehát nincs egy olyan frakció, ami a kongresszus által megerősítve minisztereket tudna adni a kormányba. Tehát egy ilyen nagyon furcsa, hát ha nem is közjogi, de egy ilyen közpolitikai helyzetbe manőverezte bele magát Magyar Péter, ahol van egy ilyen szűk kör, egy ilyen szindikátus, egy politikai szindikátus, amelynek van egy zárt tagsága, amely aztán ilyen politikai kegyként magán kívülálló személyeknek különböző pozíciókat osztogat. Azt hiszem, hogy ez politikailag nem túl szerencsés, hiszen ugye egy pártnak pont az lenne a lényege, hogy egy szervezetbe és keretrendszerbe rendezett fegyelmi rend alapján a tagjait szabályozza, és annak tagjai számon kérik a vezetést. Na most ugye egyrészt nem tudom, hogy milyen kohéziót jelent az, hogyha párt nélküli szervezet ad egy 141 fős frakciót, de ez a kisebbik probléma. A nagyobbik probléma az, hogyha nincsen érdemi kongresszus, tehát a párt érdemi tagságának, vagy feltételes tagságának nincsen beleszólása a párt működésébe, mert nem párttag, akkor hogyan kér számon bármit a pártelnökön, ha az politikailag szembe megy velük. És ugye itt Magyar Péter maga dicsekedett azzal, hogy 0 kilométeres embereket visz be, nem a pártba, de a párt frakciójába, a parlamentbe. Ezek az emberek, mivel nincsen politikai tapasztalatuk, nyilván van egyfajta idealizált elvárásuk Magyar Péter pártvezetői és miniszterelnöki ambíciójával és elképzelésével kapcsolatban, amivel aztán szembe fog jönni a valóság, mert lehetetlen 140 olyan embernek az igényét kielégíteni, akik nincsenek egy közös keretrendszerbe bedolgozva, tehát itt 140 különálló igény van. Innentől a csalódás adott, senki nem iratkozott fel arra, hogy ő egy olyan, mert hát nem párttagok, hogy ők egy olyan közösséget támogassanak, aki adott esetben az ő értékeiknek nem megfelelően politizálnak. Tehát ők joggal akarnak számon kérni majd adott esetben valamit Magyar Péteren, bármilyen szakpolitikai döntést, vagy belső szervezeti kérdés, de nem tehetik meg, nem szólhatnak bele semmilyen szervezeti kérdésbe. Ott van a 141 képviselő, és abban nem szólhat bele, hogy ki legyen a kormányba. Hát nincsen kongresszus, amin keresztül beleszóljanak. Hát milyen törvényhozás lesz
ebből? Ezt nagyon jó, hogy behozta, ugyanis amit eddig érzékeltünk, az nem a frakción belüli elégedetlenség, bár biztos, hogy az is felszínre fog törni, hanem például Pankotai Lilinek azon megnyilvánulásai, hogy az, hogy Rubovszky Rita legyen az oktatási miniszter, azt ő egyáltalán nem támogatja, és ennek elég vehemensen adott hangot, úgy, hogy eddig a Tisza kampányát pedig minden egyes megszólalásában, ha mondhatjuk azt, akkor segítette azt a nevezzük mozgalomépítésnek, ami eddig működött a Tisza párt irányából, és most nagyon úgy látszik, hogy ezeket az embereket is ezzel az üzenettel próbálja Magyar Péter lenyomni, bár ők úgy gondolják, és talán jogosan, hogyha eddig egy hajóban eveztek, akkor a jövőben is ők egy olyan kormányt szeretnének látni, ahol már pedig az ő véleményük és érvrendszerük is számít. Az már más kérdés, hogy így lehet-e egyáltalán hatékonyan kormányozni.
Igen, nagyon örülök, hogy ez behozta ezt a megnyilvánulást, és nem csak Pankotai Lilit, hanem bármelyik olyan ellenzéki szimpatizánsét, aki most a jelöléseket kritizálja, mert az a furcsa helyzet állt elő, hogy ezeknek a személyeknek, és Pankotai Liliről senki sem állította, hogy a Tisza párt tagja, aktivista, akármit csinálja lenne, pontosan ugyanannyi beleszólása van a kormányalakításba, mint bármelyik tiszás képviselőnek. Pontosan. Szögre ugyanolyan beleszólása van a bármelyik Tisza szavazónak a Tisza kormányalakítási folyamatára, mint annak az országgyűlési képviselőnek, aki tiszás színekbe ott fog ülni a parlamentbe. Pontosan ugyanolyan beleszólása van. Tehát hogy ez az egészen megdöbbentő ebbe, és egy kicsit olyan a helyzet, hogy talán még közelebb lehet hozni, mintha egy alkalmi megbízási szerződéssel rendelkező munkavállaló próbálna szervezeti átalakításokat kezdeményezni a cégnél, ahova egy napra be van jelentve. Tehát tulajdonképpen ez a helyzet ezekkel a képviselőkkel, ők egy kvázi alkalmi bejelentővel foglalkoztatott munkavállalók itt a Tisza frakcióján belül. Nyilván ez a terminus technicus nem létezik ebben a kontextusban, de a hasonlat az áll.
És hát, hogyha a sajtótájékoztatóra még rátérünk, azért voltak itt elég sikamlós témák, hogyha nevezhetjük így, hiszen Magyar Péter még Zelenszkijnek is üzent. Azt mondta, hogy ha a vezeték alkalmas az olajszállításra, akkor azt legyenek szívesek megnyitni, és hozzátette, hogy semmilyen zsarolásba nem mennek bele, és az ukrán elnöknek sem javasolja, hogy ebbe az utcába bemenjen, mert ezt nem csak Magyarország, de Európa sem fogja lenyelni. Tehát mikor lett ilyen úrilány Brüsszel, hiszen nagyon úgy tűnt, hogy ezt a zsarolást eddig igenis, hogy a brüsszeli elit lenyelte.
Hát meg is történt, tehát túl vagyunk a zsaroláson. És ez egészen megdöbbentő, és borzasztóan felháborító, hogy egyszer csak lemennek a magyarországi választások, és Zelenszkij elnöknek megfelelő eredmény születik, és akkor hirtelen már nincs is az a technikai hiba, amire eddig hivatkozott Ukrajna a barátságkő olajvezetékkel kapcsolatban. Tehát azt hiszem, hogy egészen nevetségessé tette az ukrán kormányzatot ezzel Zelenszkij, abban az értelemben, hogy itt állították, hogy nem zsarolásról, hanem technikai problémáról, meg Oroszországról, sőt már majd, hogy nem mi magunk is hibásak voltunk azért, hogy nem működik ez a kőolajvezeték, csak ők nem. És most ott tartunk, hogy hát tulajdonképpen beismerték, hogy egy politikai zsarolás volt. Egyébként mellékesen hozzáteszem, hogy Magyar Péter ugye felszólította Zelenszkij elnököt, hogy akkor indítsa meg a szállításokat. Azért azt hiszem, ez is egy elég pikáns téma, hiszen hát pont az orosz olajimport okán vádolta Magyar Péter túlzott orosz barátsággal a kormány. Ha én Magyar Péter lennék, akkor most Magyar Péter túlzott orosz barátsággal vádolnám, de mivel nem vagyok, nem teszem ezt.
És hát Magyar Péter, ne felejtsük el, hogy azt vizionálja, hogy amennyiben ő Magyarországnak a miniszterelnöke, akkor bizony Brüsszel is föl fogja emelni a hangját Ukrajna ellen. Na hát, hogy ebből a vízióból esetleg mi fog megvalósulni, azt is szerintem heteken belül megtudjuk, mint ahogy azt is, hogy az új kormányzat milyen felelősségteljes munkát fog tudni végezni az elkövetkezendő időben. Többek közt erről is beszéltünk az elmúlt szűk fél órában Szalai Szilárddal. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Munkatársaim Mali Andrea és Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Thank you. Kossuth Rádió Miskolcon, FM 97,1. Kedves hallgatóim!